Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt templomunkban ünnepi Isten tiszteletünkön, és mindazokat is, akik az interneten keresztül kapcsolódnak be Isten tiszteletünk közvetítésébe. Isten tiszteletünkkel párhuzamosan összevont csoportban gyermekisten tiszteletet tartunk, és az egészen kicsin gyermekekkel érkezők számára nyitva áll a baba-mama szoba is, ahova ki van hangosítva az Isten tisztelet. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy az elkövetkezendő héten a korábban megszokott rendünk szerint kedden, csütörtökön és szombaton lesz módunk Isten igéjének üzenetével találkozni. A világhálón keresztül gyülekezetünk YouTube csatornáján fogok jelentkezni. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek azt, hogy az elmúlt héten, 29-én, 17:30 kezdettel délután gyászisten tisztelet keretében búcsúztunk dr. Katona Zoltán 75 esztendőt, és felesége dr. Katona Zoltánné született Augustin Ágnes 80 esztendőt élt testvéreinktől. Családtagjaiknak hirdettük Isten vigasztaló üzenetét, imádkoztunk és imádkozunk az ő vigasztalódásukért. Szeretettel köszönjük meg a testvéreknek az adományokat, amellyel gyülekezetünk fennmaradását támogatták. Szeretettel hirdetjük is ennek lehetőségét, úgy itt a templomban, a persejekben, mint ahogyan bankszámlánkra történő utalással is lehetséges ez. Az Úr áldása legyen mindazokon, akik jó szívvel adakoznak és támogatják szolgálatunkat. Szeretettel hirdetem azt, hogy gyülekezetünk iratterjesztésében kaphatók jövő esztendőre szóló naptárak, és a mai naptól elérhető már a jövő esztendei bibliaolvasó kalauz is. Szeretettel ajánljuk ezt a testvérek figyelmében, segít bennünket a rendszeres igeolvasásban, és a legtöbbször az elmúlt időszakban ennek nyomdokain szólaltak az ige hirdetések is közöttünk, így jobban nyomon tudjuk követni Isten igéjének tanítását. Azt hirdetem még szeretettel a testvérek között, hogy a református szeretett szolgálat ez idei esztendőben is gyűjtést hirdet, tartós élelmiszer gyűjtést. Most egy kicsit korábbra helyezték ezt a gyűjtést, általában az adventi időszakban szokott ez megtörténni. Mi is részt vettünk már benne többszörösen. Most a november hónap az, ahova előre hozták testvéreink ennek a gyűjtésnek az időszakát. Így szeretettel hirdetem a testvéreknek azt, hogy akik szeretnének mások jobb létéhez hozzájárulni, azoknak lehetőségük van ezt megtenni. Tehát tartós élelmiszereket gyűjtünk, vasárnap ide szabad hozni a templomba, itt majd testvérek elveszik ott a bejárattól jobbra az asztaloknál, ahogy szoktuk is ezt tenni, és végül majd a szeretett szolgálat viszi innen tovább tőlünk. Ennek az időszaka tehát az elkövetkező néhány hét, így kérjük a testvérek adományait. Gyülekezetünk gondnoka, Békefi György testvérünk hirdet még a testvérek számára.
Kedves gyülekezet, áldás, békesség! Reformáció ünnepét éltük meg csendesen és szerény körülmények között. Hadd legyen a szívünkben annak a végtelen nagy öröme, tudatosan megélt öröme, hogy milyen csodás dolog, hogy mi abban a hitben élhetünk, hogy nincs másra szükségünk, mint Jézus Krisztusban megjelent isteni kegyelemre. És így nyitott hozzánk az út az Atyához. éljük meg azt óriási örömben, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy mi a tisztán hirdetett igének lehetünk a hallgatói vasárnapról vasárnapra. Legyen ez a mi reformációi örömünk. A hirdető táblára kitettünk egy idézetet Luther Mártontól, ajánlom majd megnézésre a testvéreknek. Hadd mondjam ezt így a reformációra visszagondolva is, és a mára vonatkoztatottan. Ezt írta Luther Márton 1527-ben, mikor kitört a pest is Wittenbergben. Imádkozni fogok Istenhez, hogy kegyesen őrizzen meg, és védjen meg minket. Magam pedig fertőtlenítek, segítek frissen tartani a levegőt, gyógyszert beadni, és azt magam is beszedem. Elkerülöm a helyeket és az embereket, amikor nem szükséges a jelenlétem, nehogy engem megfertőzzön, majd másokat is megfertőzzön a hanyagságom, ami esetleg halálukhoz vezet. Ha Isten el akar vinni, tudja, hol talál meg. Addig is azt teszem, amit elvár tőlem, és nem leszek felelős a saját halálomért vagy mások haláláért. De ha a szomszédomnak szüksége van rám, nem kerülöm, hanem bátran bemegyek hozzá. Az istenfélő hit tehát nem tapintatlan, nem vakmerő, és nem is teszi próbára Istent. Hát ennyire aktuális üzenetet hoztam Luther Mártontól a mai napjainkra. Amit szeretnék mondani a kedves gyülekezetnek, most már arcomat is vállalva, szeretném azt mondani, hogy óriási örömben lesz részünk, hiszen karácsonykor lesz éppen 20 éve, hogy megnyitott a templomajtónk. Óriási kegyelem, óriási csoda mindaz, ami 20 évvel ezelőtt velünk történt, és ennek a csodának a folytatásának a megélői lehetünk. Szerény módon fogunk megemlékezni, de ez mindenki hozzáteheti a maga pici részét, és erre szeretnék felszólítani, erre szeretnék hívogatni. Szeretnénk majd egy kis kiállítás félét föltenni az előcsarnokunkban, és ehhez már most lehetne csatlakozni. Nem csak a régieket akarjuk megszólaltatni ebben, hanem akik itt vannak közöttünk, akik később csatlakozottak, de szeretik ezt a mi családi fészkünket. A terjedelem egy A4-es papír. Egy A4-es papírra bárki, bármit, ami a templommal kapcsolatos, a gyülekezettel kapcsolatos, bizonyságtettelével kapcsolatos, írásban, rajzban, szabad kézzel, vagy gépelve, festve, vagy bármilyen módon illusztrálva, ha nevét hozzátéve ezt valaki elkészíti örömmel, akkor az közös kincsünk lesz, és ezeket a beérkezett megemlékezéseket, rajzokat gyűjteni fogjuk az iratterjesztésben, kérném szépen mindig leadni, ha egy ilyen elkészült, és ezt folyamatosan föl fogjuk tenni mostantól kezdve a fali újságunkra. Ezzel ez a gyűjtemény gyarapodni fog, egyre színesedni fog, és a legvégén összeáll belőle egy kép a mai gyülekezet szeretett hozzájárulásaként is. Előre is köszönöm mindenkinek, és szeretném kérni gyülekezetünk minden tagját, hogy szíve szerint ebbe vegyen részt. Köszönet érte, áldott vasárnapot kívánok!
Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek, közösségünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, most ének szóval folytatjuk Isten tiszteletünket. A reformáció kapcsán született dicséret, a 390. dicséret első és második versét énekeljük. A 390. dicséretünk első verse így kezdődik. Erős vár a mi Istenünk.
az ég és föld ura, ő a mi diadalmunk.
Kedves testvérek, hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból hallgassuk meg most a 44. úrnapja kérdéseit és feleleteit. Hitvallásunk ezen kérdései és feleletei a 10. parancsolat magyarázatát adják nekünk. A 10. parancsolat pedig így szól. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a te fele barátodé. Mit tilt meg a 10. parancsolat? Azt, hogy soha még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Istennek egy parancsolata ellen sem, hanem állandóan gyűlöljünk minden bűnt, és szeressük azt, ami Isten akaratával egyező. Megtarthatják-e tökéletesen mindezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek? Nem. Még a legszentebb életű emberekben is, míg a földi életben vannak, csak csekély kezdetei vannak meg ennek az engedelmességnek, úgy azonban, hogy komoly elszánással kezdenek el Istennek nem csak némely, hanem minden parancsolata szerint élni. Miért hirdetteti hát Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? Először azért, hogy bűnös természetünket egész életünk folyamán egyre jobban megismerjük, és annál nagyobb vágyódással keressük Krisztusban bűneink bocsánatát és az igazságot. Továbbá, hogy folytonosan azon legyünk, és Istentől az ő szent lelkének segedelmét is kérjük ahhoz, hogy egyre inkább megújuljunk Isten hasonlatosságára, míg a földi élet után el nem érjük a tökéletesség végcélját. Gyertek, kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük te neked, mennyei édesatyánk, azt a reménységet, amit szívünkbe plántáltál a Jézus Krisztusban elkészített és a hitben megragadott kegyelem által. Köszönjük neked azt a reménységet, hogy noha földi életünkben csak csekély kezdetei vannak meg bennünk az engedelmességnek, mégis el fogsz bennünket juttatni önmagadhoz, és megtisztítasz bennünket olyan módon, újjá teremtve a mi testünket, hogy azon túl majd csak egyedül neked éljünk. Köszönjük te neked, hogy nem kell nekünk erre a jövőre úgy tekintenünk, hogy addig semmi dolgunk nincs, hanem sokkal inkább köszönjük neked azt, hogy beoltod a mi szívünkbe a vágyakozást a tiszta és szent életre. Arra kérünk téged, hogy ebben a vágyakozásunkban eleveníts meg bennünket, és légy segítségül abban, hogy teljes odaszánással törekedjünk bukásaink ellenére is, arra, hogy a te törvényed, parancsod, kedved szerint éljünk. Így köszönjük meg neked azt, hogy ma is elsegítettél ide bennünket, hogy ünnepet üljünk-e házban te veled együtt. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert szent lelked által jelen vagy, sőt, megelőztél bennünket. Légy áldott ezért a lehetőségért, és légy áldott kegyelmednek azon ajándékáért, hogy itt lehetünk. Kérünk téged mindazokért, akik nincsenek most itt közöttünk, hogyha bekapcsolódnak Isten tiszteletünkbe, akkor áld és szenteld meg őket otthon, otthonaikban. Hogy előtted való megállásuk igaz és alázatos lehessen. Kérünk téged mindazokért, Urunk, akik úgy jönnek most te hozzád, hogy szívükben gyász van. Emeld fel őket szomorúságukból magadhoz, és engedd, hogy benned találjanak vigasztalódást, megnyugvást, békességet és örömet is. A mai Úrnapon különösen is felemeljük hozzád saját gyászolóinkon túl a mi szívünket, mindazokért, a közösségekért, családokért, akiket az elmúlt héten ért tragédia, hitükért, keresztjén meggyőződésükért Franciaországban. Kérünk téged, Urunk, arra, vigasztald meg ezeket a közösségeket és ezeket az embereket. Adjál bölcsességet mindazoknak, akik ott élnek, hogy ebben a mostani helyzetben is igaz hittel tudjanak megállni és helytállni. Kérünk téged mindazokért, akik ellenségesek veled szemben. Könyörülj meg rajtuk, hogy megtérjenek és megértsék azt, hogy milyen súlyos vétket követnek el. Így kérünk nem csak azokért, akik idegenek, hanem azokért is, akik hosszú ideje itt élnek az európai közösségben, de nem szeretnek téged. Így kérünk téged minden hitetlen magyar honfitársunkért is, vond őket közelebb magadhoz, hogy megértsék védelem és oltalom, üdvösség nincsen senki másban, egyedül csak te benned, azon a módon, ahogy te ezt elkészítetted számunkra. Erre emlékeztessél bennünket is a mostani órában, ezt hirdessed nekünk, Urunk, e mostani órában, és könyörülj meg rajtunk, hogy oda szánhassuk magunkat egyedül te neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünkön Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetéből olvasom. Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetéből az első 13 verset, ahol a következőket találjuk megírva. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet és növényt sarjasztott, lehelletet ad a rajta lakó népnek és lelket a rajta járóknak. Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld széléig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik. Újongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Az Úr elindul, mint egy hős, indulatba jön, mint egy harcos, harsányan kiált, diadalmaskodik ellenségein. Kedves testvéreim, a 403 esztendővel ezelőtti reformáció eseményeiről emlékezünk meg ezekben a napokban. Azt gondolom, újra és újra tisztázásra szorul azonban az, hogy mi is volt valójában az 503 évvel ezelőtti reformáció lényege. Sokan csak valamiféle történelmi eseményt látnak a reformációban, de valójában a reformáció egy egyházon belüli lelki, megújulási mozgalom volt, amely elhatott az egyházi tanításra, és ezen keresztül az egyház szervezeti kérdéseire is. Joggal kérdezheti bárki, hogy az egyháznak miért és egyáltalán miben kell megújulnia. Az egyház is avul, az egyház is tévedhet. Nos, az egyháznak az üdvösség útjáról való igaz bizonyság tételében kell újra és újra megújulnia. Ez az, amire az egyház a földi életében elhivatott és elküldetett, hogy tudnélik hitelesen tegyen bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról, az üdvösség Isten által elkészített egyetlen útjáról. Sajnos az egyház időnként erről elfeledkezik. Sajnos az időnként az egyház elveszi az evangéliumnak a radikalitását, eltér attól, és mást kezd tanítani, máshova helyez hangsúlyokat, mint ahova ezt Isten elkészítette és elhelyezte. Ezért az egyháznak szüntelenül meg kell újulnia. A reformáció egy ilyen megújulásnak volt az időszaka. Miben állt ez a megújulás? Nem másban, mint Isten igéjének, a kijelentésnek az újra felfedezésében, és az abban való megörösödésben, hogy ezt kell hirdetni, és ezt kell az egyház gyakorlati életében is alkalmazni. Mondhatom a testvéreknek azt, hogy a reformáció abban állt, hogy a mi reformátor eleink megértették azt, amiről Isten Ézsaiás prófétán keresztül olyan világosan és egyértelműen szólt már az Ószövetség idején. Tulajdonképpen az egész reformáció lényege összefoglaltatik ebben az ézsaiási ige szakaszban, ahol Isten beszél az ő eljövendő küldöttjéről, beszél arról, amit majd az ő fián, az ő felkentjén keresztül el fog végezni, és beszél Isten arról, hogy tulajdonképpen ez az ő műve lesz, és úgy fog végbe menni, ahogyan ő ezt elhatározta. Az üdvösség útjáról való igaz bizonyság tétel a reformáció idején 5 ponton fogalmazódott újra, vagy hadd mondjam így, hogy tért vissza különösképpen is az eredethez, a középkori egyház tanítási kontextusát figyelembe véve. Azt gondolom, mindannyian ismerjük ezeket a jelszavakat, amelyeket a reformáció jelszavainak szoktak nevezni, de vegyük csak újhegyre őket. A reformáció újra megerősítette azt, hogy az üdvösség tekintetében minden gondolkozásunknak egyetlen forrása a Szentírás, szól a Szkriptúra. Aztán megerősítették azt, hogy az üdvösség egyedül Jézus Krisztus által érhető el, aki ezt megszerezte a mi számunkra, aki közben járt a mi üdvünkért az Atya és közöttünk, és aki közvetíti is ezt számunkra. Solus Christus szólt ez a jelszó. Aztán arról is szóltak, hogy az üdvösség egyedül kegyelemből lehet az emberé. Hogy az ember nem tud semmit tenni azért, hogy az üdvösséget Jézus Krisztustól és Jézus Krisztus által elnyerje. Szól a grácia. Isten természetére utalt ez a felfedezés. Aztán azt is megerősítették, hogy a kegyelem egyedül hit által ragadható meg. A Jézus Krisztusban számunkra elkészített üdvösség hit által lehet a miénk. Szól a fide. És végül, amikor ezt összegezték, és kitisztult az eredeti, a bibliai kép az üdvösséggel kapcsolatosan, megfogalmazható és megfogalmazott dolog mindezekért, hogy tudnélik Isten így módon elkészítette és részesít bennünket az üdvösségben, egyedül Istené a dicsőség. Mondhatnám másik szempontból is, és hadd fogalmazzam meg így is, nem bírálgatva az akkori egyházat, de mégis egyértelműen megfogalmazva, a reformáció megfosztotta a szent hagyományt, az Istennel együttműködni képes embert, az emberi érdemeket, az üdvösség szerző jó cselekedeteket, szóval mindezeket a reformáció megfosztotta azoktól a pozícióktól, amelyeket a középkori teológiában elfoglaltak. Nem mondta azt a reformáció, hogy ezek értelmetlen dolgok, egyszerűen csak azt mutatta meg, hogy ezek a dolgok olyan helyre kerültek, olyan előtérbe kerültek, ahova nem valók, és megfosztattak ettől a pozícióiktól. Mivel így aztán az üdvösség útja felüli tanításban újra előtérbe, az első, sőt, kizárólagos helyre került Jézus Krisztus, kimondatott az is, hogy az üdvösség dolgáért tehát egyedül Istené a dicsőség. Sem a szentek, sem Szűz Mária, sem a pápa, sem senki más nem nélkülözhetetlenek, az üdvösség dolgában éppen ezért nem dicsőségesek, nem imádandók és nem közben járók. A Biblia a dicsőséget úgy mutatja be nekünk, mint Isten attribútumát. Lényének, személyének örökké fennálló része a dicsőség. Ahol Isten van, ott dicsőség van. Ahol Isten megjelenik, ott megjelenik vele együtt az ő dicsősége is. Mi emberek nem tudjuk ezt a dicsőséget, Istennek ezt a dicsőségét teljes mértékben felfogni sem, mert bűnös emberek vagyunk. És a bűn megakadályoz bennünket abban, hogy mi az Isten tekintetét álljuk. Hogy mi Istennel szemtől szembe megálljunk. De attól még, hogy mi Isten dicsőségét csak csekély mértékben látjuk, attól még Isten dicsősége létező, és azt mondja Isten, eljön az idő, amikor ez a dicsőség minden ember szeme láttára meg fog jelenni, és onnantól kezdve a hívők megerősítetnek hitükbe, akik pedig kételkedtek Istennek ebben a dicsőségében, el fognak ítéltetni. Ez a dicsőség kárhoztatni fogja őket. Ha Isten dicsősége ilyen fontos dolog, akkor természetesen meg kell kérdeznünk, hogy noha rejtve van ez előttünk, mégis hol láthatjuk meg ezt a dicsőséget? És miben mutatja meg Isten, még ha csak korlátozottan is a mi bűnös természetünk miatt ezt az ő dicsőségét? Három pontra szeretném a testvérek figyelmét fölhívni, ahol mindenféleképpen a Biblia szerint látható az Isten dicsősége. Ezek közül az első maga a teremtés. A teremtett világ és a teremtett dolgok megmutatják nekünk Isten dicsőségét. Erre még Jézus is fölhívta a figyelmünket, amikor a hegyi beszédben, Máté evangéliumának 6. fejezetében azt mondja, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy, és beszél a liliomokról Jézus, a növényvilágról. Azt mondja a zsidó hallgatóinak, akik számára Salamon dicsősége, gazdagsága volt a leghatalmasabb dolog, amit elképzeltek, amire vágyakoztak. Azt mondja nekik Jézus, hogy Salamon minden dicsőségében sem közelítette meg ezeknek a növényeknek a pompáját, dicsőségét, amelyet Isten teremtett, amelyet Isten alkotott. Azt olvassuk Máté evangéliumának 4. fejezetébe, hogy amikor az ördög megkísértette Jézust a pusztában, akkor megmutatott Jézusnak minden országot és azoknak a dicsőségét. Magyarán megmutatta az ördög Jézusnak a teremtett világot és azoknak a dicsőségét. Isten a teremtésben, a teremtett világban láttatja minden időben az ő dicsőségét. És ebbe a teremtett világba természetesen nem csak a fűk, fák, növények, a föld, az univerzum tartozik bele, hanem bele tartozik maga az ember is. Hiszen azt mondja a Szentírás, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette. A bűneset miatt azonban Péter úgy tanítja nekünk, minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Ez a dicsőség már nem úgy ragyog rajtunk, de még rajtunk van, mert az Isten képére teremtettünk. De már nem úgy ragyog rajtunk, mint ahogy a bűneset előtt ragyogott Ádámon és Éván. Minden ember Isten képére teremtetett. Ezért nem tudunk azonosulni semmiféle olyan gondolattal, törvénnyel, amely a magzatokat nem tekinti embernek, amely úgy gondolja, hogy azokat lehet írtani, elvenni, azokra nincsen szükség. Az Isten dicsősége, testvérek, már az anyamében, abban az embrionális állapotban is ott ragyog az emberen. Ott van az emberen. És ha ezt nem ismerjük el, akkor vakok vagyunk, de akkor megsértjük Istent. És ennek szomorú és ítéletes következményeit minden nemzedék és minden generáció le is aratja. Isten dicsőségét tehát, ha kinyitjuk a szemünket és körülnézünk a teremtett világban magunk körül, láthatjuk, mert ott van a teremtett világban az Isten dicsősége, ennek az egésznek a létében. Amiről persze az Istent nem ismerő, nem félő világ azt mondja, magától jött létre, véletlenek sorozata képpen. Nem, testvérek, a véletlenek nem ilyeneket szoktak szülni. Van véletlen, amire mi azt mondjuk véletlen, de az egészen más kategória. Amikor ránézünk erre a világra, jusson eszünkbe, hogy ez Isten teremtése, és Isten dicsőségét hordozza. Isten dicsősége másodszorban kézzelfoghatóan megjelent számunkra az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. És ez egy nagyon fontos dolog, ami a kezdetektől fogva végig kíséri Jézus Krisztus életét. Az az Isten dicsősége. Testvérek, a betlehemi éjszakában megjelennek pásztorok és leborulnak egy gyermek előtt, mert ott ragyog rajta az Isten dicsősége, nem egy gyermek ez, hanem ez az Isten fia. Messze távolról eljönnek hozzá tudós emberek, és imádattal borulnak le elé, mert ott ragyog rajta az Isten dicsősége. 12 éves korában ott ül a templomban az írás tudók között, és magyarázza nekik az írásokat, és azok csodálkoznak az Isten dicsőségén, amely fölragyog Jézus Krisztusban, ebben a fiatal gyermekben. Aztán csodálják őt, amikor igét hirdet. De megjelenik Isten dicsősége az ő csodáiban. Megjelenik néhány tanítványa előtt a megdicsőülés hegyén. És az ő isteni dicsősége még inkább ott van a szenvedésében, ahogy szenvedi a mi bűneink ítéletét, halálában és feltámadásában. Isten dicsőségét hordozza. És aztán mennybe menetelében, és az Atya Isten jobbjára való ülésében teljesen egyértelművé teszi. Isten dicsősége Jézus Krisztusban megjelent közöttünk. Nem véletlen, hogy János evangéliumának első fejezetében, a 14. versben így beszél az Úr Jézus Krisztustól: mi láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Ott voltunk vele. Mi tudjuk, hogy ez a Jézus nem akárki. Ő testesítette meg közöttünk. Kézzel foghatóan láttuk őt, az Isten dicsőségét. Harmadsoron Isten dicsőségét a teremtésen, Jézus Krisztuson túl megláthatjuk a megváltott emberek és a megváltott gyülekezet képében is. Amikor az ember megváltása Jézus Krisztusban megtörténik, amit mi hitáltal fogadunk el és teszünk magunkévá, akkor mi a Biblia tanítása szerint Isten gyermekeivé leszünk. És amikor Isten gyermekeivé leszünk, testvérek, az újjászületés és megtérés által Jézus Krisztusért, akkor a jézusi mondásoknak, a jézusi imádságnak az egyik legmonumentálisabb dolga megy végbe. A János 17-ben, Jézus főpapi imájában azt olvassuk: és én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam. Jézus arról beszél itt, hogy minden megváltott ember részesedik immár az Isten dicsőségében, ő általa. Amit nekem adtál, azt én nekik adtam. Abban részesítettem őket. Magyarán Jézus arról beszél, hogy amikor az ember az ő akaratából és az ő munkája nyomán hitre jut, megtér, akkor helyreáll az Istennel való kapcsolata. Újra tükrözi az Isten dicsőségét. Azáltal, hogy a hívő ember hittel egyé válik Jézus Krisztus halálával és feltámadásával, részesévé lesz Krisztus dicsőségének. Ezért mondja Pál apostol az efézusi levélben: és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett bennünket a mennyben, Krisztus Jézusban. Mi egyek vagyunk. Ahogy az Atya dicsősége ragyogott Jézus Krisztuson, úgy minden egyes megváltott ember az Atya dicsőségét tükrözi. A végső beteljesedésben, az üdvösségben Isten dicsősége rajtunk tökéletes lesz. Noha ez a dicsőség ott van a mi életünkben, Jézus Krisztus miatt, a Heidelbergi KT-ból éppen most olvastuk azt, hogy nem tudjuk ezt a dicsőséget a földi életünk folyamán tökéletesen megjeleníteni és visszatükrözni. Azért, mert újból és újból vétkezünk. És a mi vétkeink mindig eltakarják Istennek ezt a dicsőségét. De ígéretünk van arra. Pál apostol azzal biztatja a kolossébeli keresztjéneket, akik küzdöttek ezzel, hogy Isten dicsőségében részesedtünk Krisztus által, de nem tudjuk ezt olyan szépen megtükrözni ebbe a világba, nem tudjuk olyan jól hordozni ebbe a világba. Nézzétek, hogy beszél hozzájuk Pál apostol. Amikor Krisztus, ami életünk megjelen, tudnélik abban a második visszajövetelében, akkor majd ti is ő vele együtt megjelentek dicsőségben. Pál azzal biztatja a kolossébeli gyülekezet tagjait, hogy eljön az idő, amikor az Isten dicsőségét tökéletesen fogjátok tükrözni, amikor a ti uratok, a mi Urunk Jézus Krisztus megjelen. Kedves testvéreim, a Szentírás azért hangsúlyozza, hogy minden dicsőség Istené, és hogy Istennek is adjunk minden dicsőséget az üdvösségünkért, de általában mindenért, ami körülöttünk van, hogy ezzel kizárjon minden emberi dicsekedést. Az ember mindig dicsekedni akar, és mindig önmagát akarja megdicsőíteni ezen a földön a bűneset óta. Az ember naggyá akar lenni, ez volt tulajdonképpen a bűnesetnek is a lényege. Nagyobbá lenni, mint ami vagyok. A Szentírás azért hangsúlyozza, hogy minden dicsőség Istené, hogy kizárjon minden emberi dicsekedést. És amikor a megváltást vizsgálva a reformáció nyomdokain az üdvösség útját kutatjuk, ahogyan azt Isten elkészítette számunkra, akkor nem véletlen mondjuk végül azt, mindazért, amit erről a Biblia kijelent, legyen egyedül Istené a dicsőség. Testvérek, ha a megváltásban nekünk részünk lenne, akkor azt gondolom, hogy előbb-utóbb elkezdünk önmagunkat imádni. A magunk jóságáért, amivel hozzá tudtunk járulni a megváltáshoz. Ha a megváltás dolgában nekünk részünk lenne, akkor előbb-utóbb azt gondolnánk magunkról, nem is vagyunk olyan elveszettek. Van nekünk mit hozzátennünk ahhoz, amit Isten tett. Nem vagyunk mi annyira rosszak, és ezzel már csorbítanánk Isten dicsőségét. De ami a legfontosabb, ha a megváltásban nekünk részünk lenne, akkor tulajdonképpen folyton folyvást bizonytalanságba kellene élnünk. Hiszen ha a megváltás a mi érdemünk, a mi munkánk, ha tőlünk függ, akkor az a része, ami emberi, mindig ingoványos lenne. Akkor az a része bizonytalan lábakon állna. Mert mi egyszer ilyenek vagyunk, máskor olyanok vagyunk. Ahogyan olvastuk itt a KT-ból. Nem véletlen az, hogy azt mondják a reformátorok, Istennek kell megadni a dicsőséget. A mi üdvösségünk, a mi helyreállításunk. Egyes egyedül. Isten műve. Teljességgel Isten műve, és ezért minden dicsőség az övé, és számunkra az marad, hogy mi Istent magasztaljuk, hálával imádjuk azért, hogy ő mindent megtett a mi üdvösségünkért. A Jelenések könyvének 4. fejezete, a 11. vers elrepít bennünket lélekben a mennybe, a jövőbe, az örökké valóságba, és ott mit olvasunk? Azt olvasunk, hogy folyik Isten dicsérete, dicsőítése. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, és méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, és bölcsességet és hatalmasságot, és tisztességet és dicsőséget. Remélem, testvéreim, értitek velem együtt, hogy a mennyben nem az ember dicsőítése folyik. A mennyben nem dicsekedés folyik. Hogy én mit tudtam hozzátenni az Isten által elkészített kegyelemhez. Hát, ha kegyelemről beszélünk, akkor abban nincs érdemünk. Abban mi nem vagyunk benne aktívan. Nem, a mennyben az Urat fogjuk dicsőíteni. És azt fogjuk hirdetni, mondani, énekelni. Méltó a megöletett bárány. Méltó a mi Urunk Jézus Krisztus. Hogy ő vegyen erőt, gazdagságot és bölcsességet, hatalmasságot és tisztességet, és minden dicsőséget. A kérdés most már csak annyi számunkra, ha mindezt látjuk, hogy hogyan dicsőíthetjük mi Istent mégis itt a földi életünk folyamán. Hogyan tükrözhetjük mi Isten dicsőségét egyre jobban életünkkel, ha csak rész szerint is, mégis, hogyan lehetséges ez? A Szentírás azt tanítja meg nekünk, hogy ez, ami megszentelt életünkkel válik lehetővé. Jézus Krisztus azért imádkozott a főpapi imádságában, ahonnan már idéztünk is, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. A megszentelés azt jelenti a Bibliában, hogy Isten tulajdona lesz valami, amit ő maga számára elkülönített, kiválasztott, lefoglalt. Amikor Jézus azért imádkozik, hogy az ő tanítványait Isten szentelje meg, akkor azért könyörög, hogy Isten vegye a birtokába ezeket az embereket, és különítse el, foglalja le, válassza ki arra, hogy ezek az emberek őt szolgálják. Mi tehát Istent, a neki odaszánt életünkkel, a neki engedelmes életünkkel tudjuk leginkább Isten dicsőségét megjeleníteni ebben a világban. Jézus is ezt tette. Azt mondja, elvégezte azt a munkát, amit az Atya neki szánt. És azt mondja róla a Szentírás, hogy engedelmes volt, mind halálig. Hűséges volt Istenhez. Úgy végezte el, hogy kész volt a keresztre, és kész volt a halálra is. Kedves testvéreim, Isten úgy dicsőül meg általunk, hogyha mi magunkat odaszánjuk arra és úgy, amire bennünket Isten elkülönített, elválasztott és lefoglalt. A keresztjén élet azt jelenti, hogy foglalt vagyok Isten számára. Élek többé nem én, mondja az apostol, hanem él bennem a Krisztus. Engem Isten lefoglalt magára. Engem elválasztott Isten és elkülönített arra, hogy ő neki éljek. A keresztjén élet ezt jelenti, kedves testvéreim, hogy Istennek lefoglaltjaiként neki élünk. Ez a reformáció hatalmas felfedezése, és ez az, amire ma is hívlak és bátorítalak benneteket, hogy ebben a világban éljük meg úgy, ha Krisztus gyermekei vagyunk az életünket, a jövevénységünket, hogy tudatosuljon bennünk az, hogy Isten minket lefoglalt önmagának. Mi az úréi vagyunk. Méghozzá mind halálig az úréi vagyunk. Mi nem lehetünk árulók, mi nem lehetünk gyávák, mi nem lehetünk hazudozók, mi nem lehetünk megalkuvók, mert az Szent Isten elkülönített bennünket, hogy mi őt szolgáljuk teljes engedelmességgel. Kedves testvéreim, ha engedelmességünkben, Nem felejtjük el azt, hogy ezzel Isten dicsősége válik láthatóvá a világban, akkor minden engedelmességünk értelmet nyer. Akkor minden engedelmességünk valamilyen módon ki fogja ebben a világban ábrázolni, ami teremtő Istenünknek és megváltó Jézus Krisztusunknak a dicsőségét, amire ő eredetileg megteremtett bennünket, akkor fog helyreállni a mi életünk. Calvin azt írta, egész életében azért küzdött, hogy ez a világ válhasson Isten dicsőségének színterévé. Nekünk is küzdenünk kell azért, ővele együtt, az ő nyomdokán, de leginkább Isten igéjére hallgatva, hogy az a hely, ahol élünk, az a lakás, az a lakókörnyezet Isten dicsőségének színterévé válhasson. A mi engedelmességünkkel kell ezért küzdeni. Isten pedig mit mond és mit üzen Ézsaiás prófétán keresztül? Azt mondja, énekeljetek új éneket, újuljatok meg az engedelmességben, az alázatban, mert, így mondja az olvasott 42. fejezet 8. versében, én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak. Ha az Úr a miénk, akkor miénk az ő dicsősége. Ha Isten nélkül akarunk megdicsőülni, elveszett emberek vagyunk. Könyörüljön rajtunk az Úr, és tegyen készé mindannyiunkat a neki való szent életre. Amen. Kedves testvéreim, mertek helyünkről fennállva a 264. dicséretünk első és ötödik versét hallgassuk. A 264. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki a te dicsőségedről elénk állítod a teremtést, amelyben szemlélhetjük a te végtelen nagyságodat. Dicsőítünk téged, aki hirdetteted nekünk a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akiben eljött közénk a te dicsőséged, és köszönjük te neked, hogy emlékeztesz bennünket az újjászületés és megtérés csodájára, amely a te műved, melyet szent lelked által végeztél el a mi szívünkbe és végzel el minden ember szívébe, és amely szintén a te dicsőségedet hirdeti. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, hogy ha vakok voltunk a te dicsőségednek meglátására, és még inkább bocsáss meg nekünk azt, hogy olyan sokszor mi a magunk dicsőségét keressük, hirdetjük. Kérünk, légy hozzánk irgalmas és kegyelmes, hogy megértsük, azért szabadítottál és váltottál meg bennünket, hogy a mi szabadulásunkban, megtérésünkben, örök életünkben is a te dicsőséged legyen láthatóvá rajtunk. Ezért kérünk tőled engedelmes szívet, bizonyság tételre kész életet, és mindenek között, Urunk, hűséget te hozzád, bármerre is forduljon ez a világ körülöttünk, légy segítségül abban, hogy neked odaszánt és tőled magadnak elkülönített életünkkel hadd tudjunk téged megdicsőíteni. Kérünk, vezessíts bennünket a te útadon, s taníts bennünket arra, hogy te dicsőségedet másnak nem adod. De akié a fiú, azé az élet, s azé a te dicsőségednek tükröződése is. Kérünk, tisztogasd a mi életünket, vonj bennünket magadhoz egyre közelebb, mindazokon a bajokon és szenvedéseken keresztül, amelyeken most átviszel. Kérünk téged így, használd ezt a betegséget is, a földi életünket megkeserítő nyomorúságot is arra, hogy hozzád térjünk, hogy téged segítségül hívjunk, hogy megértsük azt, hogy nem lehet másban reménységünk, egyedül csak te benned. A világnak sokféle forrongása között is taníts megállnunk hűséggel, nem elhagyva a te útaidat. Kérünk, légy ebben egyen-egyenként is segítségül otthonainkban, családjainkban, munkahelyünkön, lakókörnyezetünkben. Hadd hirdessük a te kedves esztendődet, a megtérésnek lehetőségét, a kegyelem elfogadásának nyitottságát még addig, amíg meg nem jelensz. Segíts, hogy ezt tehessük itt a gyülekezetben is, alkalomról alkalomra. Hallgassál meg bennünket a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akire nézve és aki által imádkozunk te hozzád. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvéreim, most fennállva folytassuk könyörgésünket, közösen és fennhangon imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Isten tiszteletünk záró dicséretét, a 392. dicséretünket, melyet mindkét versével éneklünk, a 393. dicséretünk, ez bocsánat, ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened.
Sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön. Bár elpusztításodra tör, gond kételkedés mit gyötör, nem lesz ez így örök. Bízzál ügyed az Istené, népítő el nem ejteni, ő áll majd bosszút érted, ő áll lépjede ont mellét, által a harcodban megvéd, Urál ígérete, ördög s világ minden csele, megszégyenül mi rajtunk. Félünk az Úr mi ő vele, végtelen az ő ereje, győzelmet kell arat. Köszönj, segíjel, ne hagyj, pártfogunk végig te maradj, oltalmaz neved által, hogy mint hűnyájad te neked, zenghessünk dicséreteket.
Isten velünk, viszontlátásra, áldás, békesség!